Kedves testvérek, a előbb már felolvasott igeszakaszból Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének a 12. fejezetéből a utolsó, a 21. verset olvasom föl ezen a délelőttön igehirdetési alapigeként, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Pál apostolnak Róma beliekhez írott leveléből a 12. fejezetnek a 21. verse így szól: ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Eddig olvasom az igét. Azok, akik előveszik reggelente az útmutatót, nem új az az ige, amit most felolvastam, hisz ma reggel az útmutatóban ezt az igét is olvashattuk a hétre kijelölt igében, igeként. És amiért én úgy gondoltam, hogy erről az igéről fogok szólni, az azért van, mert ez a vasárnap különleges vasárnap, abból a szempontból, hogy ma a Biblia vasárnapja van, és ma különösképpen szeretnék a Biblia üzenetéről beszélni, bár egy kicsit ez megmosolyogni való dolog, hisz mindig a Biblia üzenetéről beszélünk, és tulajdonképpen minden vasárnap a Biblia vasárnapja, mert minden vasárnap az Isten igéjét vesszük elő, és kérjük az ő áldását, az ő igéjére, amely bennünket vezethet, bátoríthat, vigasztalhat, átformálhat. De ma azért állt előttem ez az ige, mert egy nagyon fontos és sokszor kettősséggel bennünk lévő érzést vesz elő ez az ige szakasz, és épp a Biblia vasárnapján, ami talán mindannyiunk szívében, mindannyiunk gondolatában nagy kérdéseket vet föl. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, amikor én elkezdtem a Szentírást olvasni valamikor, amikor először felfedeztem az igének az üzenetét, akkor engem leginkább az győzött meg, és az, ami miatt még inkább szerettem volna és jobban olvasni az Isten igéjét, az az élet, vagy az a fajta életforma, amit Isten igéje elénk állított. Persze a Biblia legfőbb üzenete, az igében tudjuk, hogy az, hogy Isten elénk állította a megváltást, hogy elküldte az Úr Jézus Krisztust, aki meghalt a mi bűneinkért, aki halálba adatott értünk, és a legnagyobb csodája a Szentírásnak, hogy elénk állította, és egy rövid gondolatban összefoglalta a János 3.16-ban azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta értünk az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez egy nagyon fontos üzenete a Bibliának, a legfontosabb, hisz az életünk, örök életünk függ azon, hogy mi elfogadjuk-e Jézus Krisztusnak ezt a helyettünk elvégzett áldozatát, és megbékültet velünk Istennel, hogy nekünk örök életünk legyen. De bevallom őszintén, amikor én először kezembe vettem a Szentírást, akkor nem ez a gondolat foglalkoztatott. Csak az a fajta gondolat, hogy hogyan változhat meg az embernek az élete. Hogyan jobbulhat meg az a világ, amiben élek, és ezért volt nagy felfedezés számomra, és nagyon sok ember számára az, amit a Bibliában, mint az életre való útmutatást Isten elénk állít. Az előbb felolvastuk az egész fejezetet itt a római levélben, és keresztény életszabályok, ezek ennek a résznek a felirata, és testvérek, ahogy olvastam, most megint már elolvastam ma reggel, és a héten is, mikor gondolkoztam ezen az ige szakaszon, de ez én lelkemet felmelegítette az, hogy milyen életet is készített el bennünket, nekünk Isten. És hogyha ezek szerint járunk, akkor egy sokkal tökéletesebb, és egy sokkal szentebb, és egy sokkal élhetőbb életet élhetnénk, hisz Isten ezt akarja nekünk adni. adott ajándékokat, amivel egymást kiegészítjük, azt mondja Isten igéje. Akkor ad nekünk kegyelmet arra, hogy egymás terhét hordozzuk. Tehát egy olyan világot tár elénk Isten igéje, amit valljuk be, hogy mindannyian szeretnénk élni. És így, ahogy újra elolvastam ezt az igét, az jutott eszembe, hogy hát ez az, ami engem annak idején megfogott, amiért elindultam az Istennek az útján, később megértettem, hogy ezt nem lehet megvalósítani, mert az én bűneim, mindannyiunk bűne elválaszt bennünket ettől az élettől, mert képtelenek vagyunk ezt cselekedni, és Jézus Krisztusnak meg kellett halni a mi bűneinkért azért, hogy Istennél kiengeszteljen bennünket, vagy Istent kiengesztelje az Úr, hogy eltörölje a bűneinket, hogy megbéküljünk Istennel. De amikor a hívő ember elindul ezen az úton, akkor mégiscsak az a vágy él benne, hogy olyan jó lenne, hogyha egy ilyen életet élnénk. Ezért indultunk el, ezen az úton szeretnénk járni, ahol a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség van, amiről az apostol beszél, mint léleknek a gyümölcse is, hogyha ezt töltené be az embernek az életét. Igen, olyan jó lenne, hogyha egy ilyen világban élnénk, és erre törekszünk. És milyen nagy, bocsánat a kifejezésért, milyen nagy pofon az embernek az, hogy nagy hévvel elindulunk, nagy hévvel szeretnénk egy ilyen életet élni, és aztán szembe kerülünk azzal a valósággal, ami igazán jelen van ebben a világban. Amikor azt tapasztaljuk meg, hogy az emberek nem így akarnak élni. Az emberek önzőek. Amikor a munkahelyen, a buszon, a piacon, vagy abban a körben, amiben élünk, sokszor a családtagjaink között is, egészen másról szól az élet. Hogy mennyivel másabb, erkölcstelenebb, sokszor ronda szájú gondolatok, amik kijönnek az emberekből, és az ember úgy érzi, hogy hát egy világ törik bennünk össze, mert mi nem ilyen életet szeretnénk élni. Hogy lehet megvalósítani azt az életet, amit mi szeretnénk, hogy az életünkben megvalósuljon, amikor újra és újra szembe kerülünk azzal a közeggel, amely egy egészen más életet él. És itt kezdi az ember megérteni azt, hogy annak idején, amikor Jézus felviszi a három tanítványt a hegyre, és megjelenik ott Illés és Mózes, és látják a tanítványok azt, hogy ott vannak, és valami különleges az a hely, annak az atmoszférája, annak az öröme, annak a békessége, amit ott átéltek. Ott van jelen, mondhatjuk tömören Istennek a szentsége is. És nem csodálkozom, amikor azt mondják, hogy Uram, jó itt nekünk. Ne menjünk innen sehova. Maradjunk itt. Mert ez az, amire vágyunk. Hát ezért indultunk el. Bár ugye a tanítványoknak különleges helyzete volt abból a szempontból, hogy Jézus mindig ott volt velünk, de amit ott megtapasztaltak a tanítványok, az mindennél magasabb volt, és azt mondja, hogy innen nem akarunk elmenni, és itt kezdődhet az ember szívében az a gondolat, amikor megérti azt, amit Pál apostol mond, hogy jobb lenne, jobban szeretnék elköltözni és az Úrral lenni, mert az sokkal inkább jobb. Hát persze, hogy jobb. Attól, amit ő megtapasztalt, és amit aztán a tanítványok is újra átéltek, amikor az Úr levitte őket a hegyről, ahol már nem volt ott az a, most bocsánat a kifejezésért, az a varázs, vagy az a lelkület, amire ők vártak, hogy az egyszer csak elmúlt, amikor találkoztak a vitatkozó tanítványokkal, a teljesen megtört édesapával, a beteg gyermekkel. Szóval, hogy ez egy egészen más világ, és hát E között, a kettő között kell a hívő embernek újra és újra szenvedni, hogy egyrészt vágyom arra, hogy az a szentség, életszentség vegyen körül, másrészt pedig mindig szembesülök azzal a világgal, ami itt van körülöttem. Hát hogyan lehetséges így egy szent életet, vagy egy általam vágyó, vagy általam elképzelt, vagy Isten igéje által elém állított életet megélni, amikor újra és újra azzal a bűnnel, megterhelt világgal találkozok, ami itt van az én környezetemben. Igen, jó itt nekünk. Egy-egy alkalommal, akár egy Isten tiszteleten, vagy egy csendes napon, vagy egy csendes héten, amikor együtt vagyunk. Ez egy csodálatos dolog. De hogyan lehet ezt megélni? Emlékezzünk, Jézus arról beszél a tanítványoknak, hogy és figyelmezteti. Majd aztán a tanít, vagy később az apostolok is írnak rá, hogy róla, hogy egy ilyen szentségtelen világban kell élni a hívő embernek. Ahol sokszor gúnytárgyaivá válunk, sőt azt mondja Jézus, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldöznek, üldözni fognak, hát hogyan lehet ebben a világban élni? Hogyan lehet ebben tisztán? Hogy lehet megvalósítani azt az életet, amit Isten igéje elénk állít, és ami után mi annyira vágyakozunk, hogy végre jobbá legyen, tökéletesebbé legyen az az élet, amire én vágyok, és amit szeretnék az életemben megtapasztalni. Mégis Isten igéje nem arról beszél, hogy hát mivel, hogyha lehetetlen ez, hát akkor hagyjuk az egészet. Vagy próbáljunk lavírozni ebben a világban, és azt mondani, hogy hát ha tökéletesen nem is lehet megvalósítani, de hát valahogy meg kell élni ebben a világban, és próbálkozzunk úgy élni, hogy ne is nagyon bántsanak bennünket a mi hitünkért, de ugyanakkor próbálkozzunk egy kicsit máshogyan élni. Tehát az emberben ott van az a gondolat, hogy hát ebben a kettősségben valami középutat megpróbálni, találni. Mert hát hogyan lehetne másképpen ezt úgy megélni, hogy azért mégiscsak ne legyen olyan fájdalmas, ami számunkra. Igen, tehát nagy kísértés ez az embernek, hogy ha nem tudom megvalósítani az egyiket, akkor valamilyen módon ezt mégiscsak feloldjam, ezt a feszültséget. Igen, nagy kísértés ez. Talán sokan olvastuk itt John Bunyannak a Zarándok útja című könyvét nekem fiatal koromban, ugye amikor megtértem, hát az egyik alapkönyv volt, amit nagyon szerettem, bevallom őszintén, azóta nem nagyon olvastam, néha előveszem és bele-bele lapozok, de ma már elég régen volt az, amikor olvastam, de eszembe jutott egy rövid kis epizód ebből a könyvből. Nagyon homályosan emlékszem a részletekre, és bevallom őszintén, most nem vettem újra, és nem keresgettem ezt a részt, de csak arra emlékszem, hogy Zarándok egyszer találkozott egy másik emberrel, aki szintén ezen az úton ment, és ezt az embert, ha úgy emlékszem, hogy Fecsegőnek hívták, és ő azt mondta el, hogy ó, hát neki milyen könnyű ezen az úton járni, mert ő neki olyan tulajdonsága van, hogy bárhol van, ő megérti egymást mindenkivel, és ha kell, akkor ő így tud beszélni, és igazodik a másik emberhez. Ha egy másik helyen van, ott is könnyen feltalálja magát, mert akkor az ő beszédét úgy igazítja az emberekhez, hogy ők is megkedveljék őt. Tehát megpróbál ravírozni ebben a világban, és ez nagyon jó, mert mindenütt otthon érzi magát. És úgy bennem volt az, hogy Igen, milyen nagy kísértés ez az embernek, amikor a világ és az Isten országa közötti feszültségek ott vannak az életünkben, hogy ó, hát lehet úgy élni, hogy mindenkivel jóba vagyunk. Megtaláljuk mi a helyünket is a világban, azok között, az emberek között, akik ugyan nem a mi közegünk, de hát hogy azért, hogy ne legyenek feszültségek, így próbálunk ott is alkalmazkodni, de hát ha hívő emberekkel vagyunk, na ott is tökéletesen tudjuk azt a nyelvezetet, amivel akkor ott abban a helyzetben meg kell találnunk a helyünket. De vajon mennyire ad nekünk ez békességet? Pedig olyan nagy kísértés. És eszembe jutott a Ószövetségből annak a négy fiatalnak a története, Sidrák, Misák, Abednégó és Dánielnek a története, akik nem ezt az utat választották. Nem azt választották, hogy ha már egy ilyen helyzetben vagyunk, távol az Isten népétől a világban, ahol állóképeket állítanak, ahol annyiféle Istent imádnak, ahol nincs helye az isteni életnek, és abban a helyzetben ők róluk azt olvassuk, hogy eltökélték a szívükben, hogy nem fertőztetik meg magukat azzal az élettel, ami ott van a király udvarában. És nem akarnak abból enni, abból az ételből, ami nyilvánvalóan bálványáldozatnak a terméke. Tehát, hogy hogyan is állhatnak meg ezek az ifjak. És arra gondoltam, hogy mi volt az, ami nekik erőt adott ebben. Az egyik dolog, hogy mertek bizonyságot tenni. Tehát kimerték mondani, testvérek, higgyük el, hogy az egy nagy lépés ahhoz, hogy a szívünkben békesség legyen, és valahogy ebben a kettősségben végül kimozduljunk abba az irányba, amire igazán vágyunk, hogy az Isten lelke áthassa az életünket, és azt az életet tudjuk élni, ami után vágyakozunk, mert ezután vágyakozunk, hogy a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség töltse be a életünket. Tehát ahhoz az egyik nagyon fontos lépés, és bevallom őszintén, nagyon-nagyon nehéz lépés, hogy bevallom, vagyis legalábbis kimondom azt, hogy én nem ezen az úton akarok járni. Nem volt ez könnyű az első, vagy ezeknél a tanítványoknál, akik azt mondták, hogy ha lehet, akkor ne kelljen ebből nekünk ennünk. És mi történik? Az, amire talán ők sem számítottak, hogy Isten kedvességet, Isten lelke által kedvességet találtak annál az embernél, akire rá voltak bízva. És próbáljuk meg. Szóval milyen nagy dolog ez, ha egyszer kimerjük mondani, hogy de mi nem ezen az úton akarunk járni, mert a szívünkben ez van, és tudjuk, hogy nagy kísértés, mert mindig félünk, hogy mi lesz, hogyha mi kimondjuk, hogy mi egy egészen másfajta életet szeretnénk élni. De hogyha egyszer kimerjük mondani, ahogy kimondta ez a három ifjú is, hogy mi nem akarunk, vagy a négy ifjú, de lehet, hogy olyan lesz a sorsunk, mint Sidrák, Misáknak és Abednégóknak, akik kiverték mondani, de békességben voltak, és tudták, hogy senki nem választhatja el őket Isten szeretetétől, és nem hajoltak meg a nagy állókép előtt. De mi kell ahhoz, hogy nekünk ilyen bátorságunk legyen? Mi kell ahhoz? Az, hogy olyan közösségben legyünk Istennel, mint ez a négy ifjú. A 119. Zsoltár ad választ arra, hogy hogyan nem tud uralkodni rajtunk a kísértő. És azt mondja itt a 119. Zsoltár 9. verse, a te igéd megtartása által. Testvérek, Biblia vasárnapja van, és nekünk arról nagyon fontos beszélnünk, hogy Isten igéje, amit nekünk olvasni kell, amit nekünk hallgatni kell, amire nekünk oda kell figyelni, csak ez tarthat meg bennünket. Isten igéje, amit azért adott ezt a könyvet, ami nagy, ami hosszú, de ami tele van minden segítséggel arra, hogy mi ezen az úton győzelmesen tudjunk járni, enélkül nem. Amikor arról ír a Szentírás, hogy Dániel minden nap háromszor megnyitotta az ő kapuját, vagy az ablakát Jeruzsálem felé, az az imádság volt, vagyis az Istenre való odafigyelés. Nem tudom, hogy Dánielnek milyen könyvei voltak, vagy milyen papírosai, de tudjuk, hogy azért akkor már megvoltak azok a könyvek, a Mózes 5 könyve, és valószínű, hogy mivel hogy az írásoknak az ismerője volt, ő azt naponta olvasta, és elővette az igét, és háromszor hajolt meg Isten előtt, olvasott, figyelt Isten szavára, és ez adott neki erőt, és így volt mind a négy ifjú. Kell, hogy ott álljunk Isten előtt. Utolsó vacsorának van egy nagyon fontos üzenete, azon kívül, hogy Jézus ott az utolsó vacsorán világossá tette azt, hogy neki el kell mennie ebből a világból, de emlékezünk csak, volt egy esemény, ami ott történt, amikor Jézus elővett egy kis tálat, maga elé kötött egy kendőt, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. És Péter azt mondja, hogy Uram, az én lábamat nem mosd meg, és Jézus azt mondja, hogy ha nem mosom meg, akkor semmi közöm nincs hozzád. Akkor nincs miről beszélnünk. És akkor Péter azt mondja, jó Uram, akkor mosd meg a fejemet is. És azt mondta, hogy nincs szükséged erre, mert te már tiszta vagy, csak a lábadra van szükség is. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy Isten Jézus Krisztus által megtisztított bennünket. Tehát megtisztított azért, mert ő meghalt a kereszten, és mi már tiszták vagyunk. Isten nekünk örök életet adott, szentséget adott, de minden nap találkozunk ezzel a világgal. És ezért volt az, hogy Jézus megmosta a tanítványok lábát, hát ezzel értek, vagy ezzel vagytok kapcsolatban ezzel a világgal, vagyis érintkeztek ezzel a világgal, és érezni fogjátok ezt a kettősséget. Ti már szentek vagytok, de ahhoz, hogy mindig győzzetek a világnak a kísértése fölött, állandóan ott kell lennetek Isten igéje mellett. Kell, hogy Isten tisztogasson benneteket, hogy tökéletessé váljon az életetek, vagyis azzá, amit szeretnétek, hogy a szívetekben, vagy az életetekben megvalósuljon. De van egy másik nagyon fontos üzenete annak, hogy miért is kell nekünk megmaradnunk hitben. Hogy mi volt a feladatuk az ifjaknak, Sidráknak, Misáknak és Abednégónak? Mi volt a feladata? Hát az, hogy világítsanak azok előtt, az emberek előtt, akik elé oda akart állítani őket Isten. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Igen, azt értjük, hogy mit jelent a világ világossága, de mit jelent a föld sója? Én bevallom őszintén, én valószínűleg azért, mert a mi életünk már nem olyan, mint a régi élet, egészen más módon kapcsolódunk ehhez a világhoz ma, mint annak idején Jézus idejében, vagy talán még 50-60-70 évvel ezelőtt is. Nekem a sóról mindig az jut eszembe, hogy az ételt megsózzuk, mert enélkül nincs íze. Nagyon rossz, amikor íztelenül válik a leves, mert nincs benne elég só. És én mindig erre gondoltam, hogy hát megízesítjük ezt a világot, de másról beszél az Úr Jézus. Mert Abban az időben persze használták a sót a sózásra is, de ahhoz nem kellett annyi, hanem azzal tartósítottak. A húst csak azzal tudták tartósítani. És az egy fontos része volt azért, hogy megmaradjon az étel. És hát erről beszél az Úr, hogy ti vagytok a föld sója. Az, amit látnak az emberek, az tartósítja ezt a világot. És úgy gondoljunk csak bele, hogy miért nem pusztult el ez a világ az özönvízzel. És azt mondja Isten, hogy megbántam, hogy teremtettem ezt a világot. De az ige azt mondja, hogy van egy ember, akiért mindezt felülírom. És bement a bárkába, családjával együtt, és megmaradt a világ. Tehát, hogy azért, mert ő az Istennel járt. Azért, mert figyelt Isten szavára, ezért tulajdonképpen Isten kegyelmet adott ennek a világnak. Igen, Noé Istennel járt, hogy ő miatta. És gondoljunk csak bele, hogy milyen lenne ez a világ, hogyha kiválnának belőle azok, akik a föld sója. Ha nem lennének itt, ha nem lenne Isten népe, a lelki ismerete ennek a világnak. Ha nem mondanánk újra és újra a mi gyermekeinknek, a mi unokáinknak, a mi szeretteinknek azt, amit Isten nekünk is megmutatott, és nem mutatnánk fel nekik azt az életet, ami után mi vágyakozunk, és ami mélyen az ő szívükben is ott van vágyként, de nem merik meglépni ezt a lépést. Tehát ti vagytok a föld sója. Isten rajtatok keresztül akar munkálkodni ebben a világban. És itt azokról az emberekről van szó, akiket Isten nekünk adott, akiknek szeretnénk, hogyha az élete jobbá változna, megtisztulna, megszentelődne. És ne azt a nyomorúságos életet élje, hogyha sokszor említjük ugye a tékozó fiú történetét, aki elment az atyától, és látjuk, hogy hova került, mert beszippantotta a világ, és azt gondolta, hogy ez az, amit élni kell, és aztán rádöbbent arra, hogy ez a nyomorúságba viszi, és ráébredt arra, hogy az én apámnak házában, atyámnak házában még a béresnek is jó dolga van, és visszavágyom oda. De ahhoz szükség volt arra, hogy ott legyen az atyai ház, hogy ott legyenek azok a szolgák, akiknek az életében látta ez a fiatal ember, hogy de ők mennyire jobban élnek. Tehát felmutatni ennek a világnak azt az életet, amit Isten nekünk is ajándékozott, és amivel mi is élhetünk. Igen, amikor felolvastuk ezt, hogy mik azok az keresztény életszabályok, akkor felnyitja Isten igéje azt az életet, azt a viselkedésmódot, ahogy érdemes élni. Örüljetek az örülőkkel, áldjátok, akik titeket kergetnek, egymás iránt ugyanolyan indulattal legyetek, gonosszal, gonoszért senkinek ne fizessetek, ha lehetséges, mindenkivel békességben éljetek. Hát olyan dolgokat ír le az apostol, amire azt mondjuk, hogy hát ezt szeretnénk. És ezt éljük. Ezt éljük. Merjük ezt élni? Merünk ezért harcolni? Azt mondja az apostol, ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Lehet ilyen életet élni. Isten igéje segít nekünk ebben. És emlékezzünk csak, még van egy nagyon fontos dolog, ami ezen a területen mellettünk áll. Amikor Jézus imádkozik a főpapi imájában, akkor azt mondja, hogy nem azt kérem, Uram, Atyám, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket ebben a világban. Nem e világból valók, ahogy én sem e világból való vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És amiképpen te küldtél, Engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. És én ő érettük, oda szenteltem magamat, hogy ők is megszenteltek, ki legyenek az igazságban. Milyen csodálatos dolog, hogy Isten fel ragyogtatja nekünk azt az életet, amit utána szívünk vágyik, majd megmutatja nekünk, hogy az ő igéjén keresztül, az igéjének segítségével, a Szent Lelke segítségével képessé tesz bennünket erre, és még imádkozik is értünk, hogy ez megvalósuljon. Ó, milyen jó lenne, ha ugyan látjuk ezt a kettősséget, látjuk egyrészt, ami után vágyunk, és látjuk azt, amiben élünk, de ne a könnyebb utat válasszuk, ide is, oda is, ugye kétfelé sántikálva, hanem odaállni az Úr mellé, az ő segítségét kérni, és megtapasztalni azt, hogy Isten átsegít bennünket, és úgy élni, mint Sidrák, Misák, Abednégó, bizonságot tenni, hogy ez az élet, amit Isten nekünk elkészített, a legjobb élet, és nem belemenni mindenféle olyan dologba, ami nem kedves Istennek, hanem kitartani az ő segítségével, győzni, és másokat is oda vezetni, szeretteinket, mindazokat, akiket Isten nekünk adott, hogy világítsunk a számukra, hogy mutassunk utat, és mindannyian megtapasztaljuk azt a fajta életet, azt a boldog, örömteli életet, amit itt a Földön élhetünk át Isten jelenlétében, és amely majd kiteljesedik az ő országába. Segítsen meg bennünket Isten ezen az úton járni, hogy ne győzettessünk meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzzük meg. Segítsen meg Isten bennünket ezen az úton járni, és adja az ő békességét nekünk. Amen.